akinek nincsen ilyen piros szege, az jelenkezzen, és a Marci visz neki. Mert már mindenki kapott? Mindenki kapott, jó. Két helyről fogok igét olvasni. Az első ige hely, amit olvasok, a Lukács evangélium a 22. rész 39. versétől a 46-os versig. Ez a héten már egyszer előkerült, bibliaórán elmélkedtünk néhány gondolat fölött, ma tovább visszük ezeket a gondolatokat. Tehát Lukács evangélium a 22. rész 39. versétől állva hallgassuk meg Istennek az igéjét. Ezután eltávozott onnan, és szokása szerint az olajfák hegyére ment. Követték a tanítványai is. Mikor pedig odaért arra a helyre, így szólt hozzájuk: imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Azután eltávolodott tőlük, mint egy kőhajtásnyira, és térdre borulva így imádkozott: Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Ekkor egy angyal jelent meg neki a mennyből, és erősítette őt. Halálos gyötrődésében még kitartóban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. Amikor az imádkozás után felkelt, odament tanítványaihoz, de a szomorúságtól alva találta őket. Ekkor így szólt hozzájuk: miért alusztok? Keljetek fel és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A másik ige, amit szeretnék olvasni, a Zsidókhoz írt levél 5. részében található, a 8. verstől. Tehát Zsidókhoz írt levél 5. rész 8-as versétől így folytatódik az ige. Jó lehet, ő a fiú szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Mert az Isten őt a Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte. Imádkozzunk! Drága Úr Jézus, köszönjük ezeket az igéket, köszönjük ezt a történetet, amit ma tanulmányozhatunk. Te add a te szent lelkedet, hogy ébresszen bennünket, te szólj hozzánk az igéden keresztül. Amen. Két dolgot szeretnék az elején elmondani azokkal a szegekkel kapcsolatosan, amik pontosan leesnek. Hát tartok mindenki szerezzen magának, arra már nem volt gondom. Vegyük a kezünkbe ezt a szeget, és ha megvan, akkor elmondanám, hogy ez csak piros festék, de abban az időben, amikor embereket kivégeztek különböző erőszakos módon, ennél nagyobb szegeket vertek a testük különböző pontjaiba, hogy kínozzák őket, hogy keresztre tudják őket feszíteni, így okozva az ő halálukat. Jézus Krisztusnak sokkal nagyobb szegei vésték át a kezét, a tenyerét vagy a csuklóját, sokkal nagyobb szegek vésték át az ő lábfejét. Én úgy gondolom, hogy a protestánsan gondolkodó hívők nem különböző tárgyakhoz kötjük a hitünket, nem különböző tárgyakból merítünk erőt. Talán így azokat a festményeket, képeket vagy szobrokat, amiket lehet látni, vagy lehet tapasztalni, nem használjuk őket. De néha annyira eljelképtelenedik a protestáns felekezet, vagy a felekezetek, hogy bele se gondolunk abba, hogy mi történt a kereszten, vagy mi volt az a keresztre feszítés. Hány asszonynak a nyakában, vagy akár férfiaknak a nyakában van arany kereszt. Meg is mutathatnánk egymásnak, meg is dicsérhetnénk egymást, mert ezek nagyon szép ékszerek. Nagyon vonzó és gyönyörű ékszerek. Valakinek keresztes pólója van. Valakinek olyan festménye van, vagy olyan szobra van, ahol Krisztus van egy kereszten ábrázolva. Ezek szép festmények, ezek szép ékszerek, szép ruhák. De valójában a kereszt az egy kivégző hely volt. Emberek százainak, ezreinek a temetője volt, az utolsó útja volt, a kereszthez vezető út. Ezeket az embereket sokszor temetetlenül hagyták, és a különböző vadállatok megemésztették a kereszten lógó emberek holttestét. Arany kereszt, ezüst kereszt, beton kereszt, márvány kereszt, nem olyan csúnya, mint az a valóság, ami volt. Ezzel a szeggel és ezzel a piros festékkel azt próbáltam jelképezni, hogy a mi életünkben a szeg, az az építkezés, az az építés, az a gyarapodás, a dolgok összekapcsolásának az egyik nagyon fontos eszköze, de valaki életében ez a halált okozó eszköz volt, ami oda szegezte őket a keresztre. Jézus Krisztusnak a szenvedés történetének a kezdetét olvastam el, amit a Getsemáné kertben kezdődik. Kedden egy pár szóba tudtunk erről beszélgetni, hogy mi is az a Getsemáné kert, mit jelent az, hogy Getsemáné. Azt jelenti, hogy olajprés. Az olajat, amikor kinyerik a különböző magvakból, a magvakat nagyon erős terhelésnek teszik ki, és addig szorítják, addig préselik, addig sajtolják, amíg a mag össze nem törik, ki nem jön belőle az utolsó csepp olaj is. És az a drága olaj, az jó arra, hogy sebeket gyógyítsanak vele, az a drága olaj jó arra, hogy ételt készítsenek, vagy éppen kozmetikai terméket. A Krisztusunk drága vére egy ilyen olajprésbe kezdődött el, az ő szenvedése egy ilyen helyen kezdődik el, ahol egyébként is halálra gyötrik azokat az olajmagvakat, amiből az olaj készül, az oliva olaj készül. Amiről itt olvastunk, hogy Jézusnak a verejtéke olyan volt, mintha vércseppek lettek volna, ez nem a megváltó vére. Ez nem az a vér, amivel a mi bűneinket Isten letörölte, lemosta, hanem ez az a vér, amit Jézus ízad, amit ő kiszenved. Nézzük meg ezt az imádságot. Miért imádkozik az Úr Jézus? Atyám, ha lehetséges, ha akarod, ha van erre bármilyen mód, vedd el tőlem ezt a poharat. Mert ennek a pohárnak a tartalma üdös, keserű, ennek a pohárnak a tartalma maga a halál. Nem akarom ezt kiinni, nem akarom ezt lenyelni, nem akarom, hogy megemészem, nem akarok én ebbe belehalni, Istenem. És az Istennek a válasza a következő. Nincs válasz. A válasza a csend. A válasza az időhúzás. A válasza az, hogy Jézus, mondd még egyszer végezt az imádságot. Gondold végezt az imádságot. Miért is imádkozol te, Jézus? Jézus feláll, visszamegy a tanítványokhoz, és azt látja, hogy alszanak. Felébreszti őket. És miket mond? Jókat mond. Ne aludjatok, ébredjetek fel, hogy imádkozhassatok, hogy ne esetek kísértésbe. Jó van, Jézus, felkelünk, imádkozunk. Jézus visszamegy, és gyötrődik tovább, és egyre nagyobb az ő gyötrődése. Jön megint az imádság, atyám, ha lehetséges. Az Isten megint néma marad. És amit olvastunk a zsidókhoz írt levélben, hogy Jézus az ő szenvedései által megtanulta az engedelmességet. Mert nem elég tudni az elhívást, nem elég benne lenni az elhívásba. Végig is kell járni azon az úton, amire az Úr elhívott bennünket. Jézus tudta, hogy ő a világ megváltója. Jézus tudta, hogy ő az, akit Isten kiválasztotta arra, hogy megmentse a bűnös embert. Mert ő az, akit az Isten megöl azért, hogy a bűnös embert kihozza a vétekből, kihozza az átokból, a tisztát, a bűntelent, azt, akin az átok nem fog, átokká tette érettünk, hogy mi örökké éljünk, hogy a mi bűneinket elvegye. Mert vér kiontása nélkül nincsen bűn bocsánat. Jézus ettől fél, azoktól a szegektől, azoktól a korbácsütésektől, azoktól a megvető és gúnyolódó arcoktól fél, vagy kitől fél az Úr Jézus, mitől fél az Úr Jézus, miért gyötrődik az Úr Jézus? Azt olvassuk, hogy a verejtéke, mintha vércseppek lettek volna. Vannak emberek, akik olyan erős, sok hatásba kerülnek, hogy nem csak leízadnak, mint egy általános sok hatás alkalmával, hanem kicsapódik a vérük a bőrükön keresztül. Ez egy nagyon erős sok hatás. Én úgy gondolom, akik itt vagyunk ebben a teremben, bennünket még nem biztos, hogy ért ilyen erős halálfélelem. Ez akkor következik be, amikor valakit megijesztenek, halálra rémítenek, és tudja, hogy ő meg fog halni, és azt is tudja, hogy nem tudja elkerülni a halált. De azt is tudja, hogy van még néhány idő arra, hogy ő éljen, és ezekben az órákban, percekben az ő szenvedése, az ő lelki, szellemi félelme egy ilyen erős testi tünetté alakul át. De gondoljunk abba bele, hogyha Jézus elvérzik a félelemtől, az üdvöt szerezze nekünk, testvérek. Valószínű, hogy nem. Valószínű, hogy nem. Mert Krisztus, mint engesztelő áldozat, meg lett ölve. Meg lett kínozva. Az ő vére folyt az áldozati hegyen, a Golgotán. De ha ő a félelemtől meghal, a félelemtől elvérzik, félelemtől sokkot kap, és abba hal bele, az nem a megváltásnak a csodája. Az a megváltásnak a bukása lenne. Isten nem engedi, hogy Jézus emberi mi voltából fakadóan annyira féljen, vagy annyira elbátortalanodjon, hogy visszaforduljon az ő elhívásából, és küld neki egy angyalt, aki bátorítja őt, aki lelket önt belé, aki megerősíti őt. És Jézus újra felkel, visszamegy a tanítványokhoz. Mit csinálnak a tanítványok? Alszanak. Bele szomorodnak abba a katasztrófába, amibe kerültek. Sejtik, hogy ezen az éjszaka valami rossz fog történni. Sejtik azt, hogy ők nem tudják megvédeni az ő urukat, az ő mesterüket, az ő barátjukat. Sejtik azt, hogy amiről Jézus beszélt a mennyei királyságról, az örök dicsőségről, az uralomról, az Isten jobbján való uralkodásról, az valahogy nem fog most beteljesedni. Nem fog eljönni ez a királyság. És belefáradnak az imádságba. Belealszanak az imádságba. Nem tudom, hogy te imádkozó ember, te milyen imádságba aludtál már bele. Nem az imórára gondolok, amikor fáradtan vagy unottan ülsz, és elalszol egy imádság alatt. Hanem arra az imádságra gondolok, amitől függ az életed. Vagy függ valakinek az élete. De annyi ideje imádkozol már érte, hogy nem látod bekövetkezni a csodát. És bealszol az imádságon. És jön megint Jézus, felébreszt, és azt mondja, hogy érvegyél már fel, ne szunnyadjál, ne aludjál! Imádkozzál, hogy kísértésben ne essél. Hogyan lehet kísértésbe esni? Megy a hívő ember, meglát egy kocsmát, úgy elönti a hév, és bemegy, és részegre issza magát, igaz? Ez egy nagy kísértése a hívő embernek. Szerintem nem. Találunk az utcán egy összeget, vagy jobbat mondok, ez megtörtént. Egy baptista gyülekezeti táborban történt az meg, hogy a fűbe találtak egy nagyobb összeget. Felvették ezt az összeget, és bevitték a házigazdának, és megkérdezték, hogy itt a portán hirdessék minden lakónak, mert mások is laktak abban a táborban, hogy nem hagyott el valaki egy nagyobb összeget, nem lett meg a gazdája. Bevitték az istentiszteletre ezt a nagyobb összeget, és kihirdették a hirdetésekbe, a gyülekezeti táborban, hogy találtunk a fűből egy nagyobb összeget. Ki az, aki elhagyta ezt a pénzt? Napokon keresztül senki nem jelentkezett ezért az összegért. Végül az ottani vezetők úgy döntöttek, mivel senki tulajdonát nem képezi ez a nagyobb összeg, odaadják annak, akinek erre szükség van. És a hétvégén a lelkész, aki ezt a tábort vezette, megkérdezte az egyik barátkozót, akit abban a táborban elhívtak, egy teljesen világi embert, hogy mi az, ami megfogott téged ezen a héten? Mi az, ami úgy bátorítást adott neked? És azt mondta, az a reggeli beszéd. A lelkész kihúzta magát, hát ma reggel én prédikáltam, az Isten dolgozik bennem. És mit mondott neked az Isten? Nekem nem mondott semmit. Hát ti mondtátok, hogy találtátok ezt a nagyobb összeget, nem jelentkezett senki, és végül odaadtátok a legszegényebb embernek, aki a táborban ott volt. Hát nem, ez kiverte a biztosítékot. Mi az, hogy ti nem tesztek zsebre több 10.000 forintot, és napokon keresztül keresitek, nyomozzátok, kutatjátok, hogy ki hagyhatta el ezt a nagyobb összeget. És mondta ez a lelkész, hogy az inger küszöbünket se érte el ez a bizonyságtétel, hogy valaki találta nagyobb összeget. Mert nem érdekli a hívő embert az, amit egy világi ember még érdekesnek tart, vagy kívánatosnak tart. Mert Jézus Krisztus megváltott bennünket ezekből a kísértéseinkből. De milyen kísértésbe eshet a hívő ember? Miért hívja fel Jézus a figyelmedet ma este, hogy imádkozzál, nehogy kísértésbe essél? Emlékezzünk vissza arra a történetre, amit az Úr Jézus mesél, azért, hogy megértsék a tanítványok az Isten országának üzenetét, amikor egy ember a Jerikói úton félholtan fekszik, haldoklik, a saját vérébe van ott nagyon komoly állapotban, és arra mennek Istennek a szolgái. Nem segítenek rajta. Végül arra megy egy samáriai, aki kimossa őt a sebeiből, bekötözi az ő sebeit, és beviszi egy szállodába, befizet neki néhány napra is, és a gyógyítását is fizeti. És azt mondja, ha bármi pluszköltség még felmerül, ami az én pénzem most nem elégít ki, akkor azt is számolt az én költségem, és én megfizetem majd, amikor jövök vissza. A Jerikói útvonalról tudnunk kell azt, hogy egy nagyon szűk folyosón kell végig menni, és ezen a szűk folyosón az emberek, amikor közlekedtek, a karavánok közlekedtek, a rabló banditák leereszkedtek azon a szakadékon, és megverték az embereket, kifosztották őket, visszamásztak a hegy gerincére, és nem lehetett őket megtalálni. Rabló kezébe esett, azt mondja az Úr Jézus, ez a szerencsétlen ember. Kísértésbe esni olyan, mint a samáriai embernek a gondozottja, a rablók kezébe esett. Meg vagyok róla győződve, akik itt vagyunk ebbe a teremben, senki sem vágyik arra, hogy az ámen után, amikor megy haza, ebben a sötét városban, nem már vannak fények, ebben a félig sötét városban, hogy rablók kezébe essen. Nem hiszem, hogy reggel, mikor felkelünk, azért imádkozunk, hogy ó, Uram, ma úgy szeretném, hogyha jó megvernének, az összes pénzemet elvennék, sőt, a PIN-kódot is kierőszakolnák, és a bankkártyámat is elvinnék. Amen. Ilyen imádságokat nem szoktunk elimádkozni. De olyan van, hogy rablók kezébe esünk, hogy beleesünk olyan helyzetekbe, amiktől félünk, amiktől óckodunk. Az Isten küld szabadítást. Az Isten a szabadító. Jézus Krisztus eljött, hogy a rabló kezébe esett embernek gyógyulást, szabadulást és új életet adjon. Ezért kell neked imádkozni, újból és újból, ha belealszol az imádságodba, hogy ne essél olyan embereknek a kezébe, ne essél a gonosznak, a sátánnak a kezébe, olyan módon, hogy feladod a hitedet, feladod a szabadságodat, feladod mindazt, amit Krisztus elvégzett az Isten eleve elrendelése szerint. Mert az, hogy Jézus főpap, Melkisédek rendje szerint, ez az Isten akarata és terve volt. Ez egy óriási szabadság, egy óriási kegyelem. De Pál csodálkozik a Galaták területén élő hívő emberek életében, hogy olyan hamar elpártoltak, hova? Más Jézusokhoz, más Krisztusokhoz. Miért? Mert különböző hitetők elhitettek velük hazugságokat. Ma sokkal több álkrisztus, antikrisztusok vannak, akik hirdetik nem a valódi evangéliumot, hanem a hamis evangéliumot. És emberek eltérnek a megfeszített Krisztus evangéliumától. Pál apostol miről beszél, testvérek? Egyedül csak a megfeszített Krisztusról. Nem is akar másról hallani. Pál apostol azt mondja, hogy úgy elmondtuk nektek Krisztusnak a szenvedés történetét, mintha előttetek lett volna megfeszítve. Azért is hoztam ezt a jelképet, ezt a véres szeget, hogy képzeljük el, hogy háromszor ekkora szegekkel átszegezték Krisztusnak a testét. És korbácsokkal meggyötörték az ő testét. A Zsoltárok 22. részében azt olvassuk, Dávid király jövendőlésében, proficiájában, hogy meg lehet számolni az összes csontomat. Össze van tapadva az innyem a nyelvemmel. Nem tudok már gondolkodni a szenvedéstől. Ezt okozták Krisztus testével. És lehet, hogy most azok az érzések kezdenek feljönni a szívünkbe, hogy sajnáljuk az Úr Jézust. Megverték a szeretett mesterünket. Megverték a mi megváltónkat. Megverték azt, aki a Bibliát adta a kezünkbe. Megverték azt, aki az Istennek fia. És sajnáljuk az Úr Jézust. Jó dolgot teszünk-e ekkor, testvérek? vagy valami hamis Isten tiszteletbe kerülünk. Lapozzunk egyet a Lukács evangéliumába, ott van nyitva a Bibliánk, és ott a 26. verstől, tehát a 23. rész 26. verstől le van írva, hogy Jézust kivezetik az utcákra, és ráadják a keresztet, és megy a Golgota hegyére. És azt olvassuk, hogy a nagy népnek és az asszonyoknak nagy sokasága követte őt, akik jajgattak és síratták őt. Jézus pedig feléjük fordulva ezt mondta nekik: Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket sirassátok. Jó-e az, hogyha sírunk az Úr Jézus miatt, mert megölték? Jó-e az, hogyha sajnáljuk az Úr Jézust azokért a szenvedésekért, amiket elhordozott az ember bűne miatt? Látszólag jó, de az ördögnek pont ez a terve és célja, hogy Jézust csirassuk, és ne a mi bűneinket. Ne a mi bűneinket. A bűneink fölött való sírás az milyen megtérést eredményez? Valódi megtérés, valódi megújulást eredményez. A Krisztusnak a szenvedésért, Krisztusnak a sajnálatát táplálva azt erősítjük, hogy mi milyen rendes emberek vagyunk, hogy síratjuk az Úr Jézust. És végül olyan rendes emberek leszünk 1, 2, 10, 20, 50 nagypéntek után, hogy már bűnünk se lesz. Nem tudunk majd a saját bűnénk miatt sírni. De én úgy gondolom, hogy a Szentléleknek a megtérésre, az Isten mellé hívó munkája pont azt eredményezi, azt szolgálja, hogy újból és újból felismerjük a bennünk lakó bűnt. Meglássuk, mi az, ami nem krisztusi, mi az, ami nem a Szentlélektől jövő az életünkbe. Hogy tudjunk sírni újból a bűneink fölött. Aranykereszt, márványkereszt, Krisztusról szóló festmény, Krisztus Pilátus előtt, a Debreceni Déli Múzeumban, megható, lenyűgöző. De nem az a célja annak a festménynek, még inkább a Bibliának, hogy a szenvedő Krisztust sirassuk. A célja az, hogy felismerjük a Krisztus engedelmességét. Krisztus sokat szenvedett ebben a világi életben. Sokat ízadt úgy, ahogy te is ízadsz, amiatt az átok miatt, amit Isten adott az emberre. Hogyan keressük a kenyerünket, testvérek? Hát valaki óvónő, valaki buszsofőr, valaki mérnök, valaki nyugdíjas. Nem erre vagyok kíváncsi, hanem arra, hogy mit mond az ige? Így van. Az Úr Jézusnak a földi léte különbözik-e ettől? Hát gondoljuk el, egy asztalos, egy ács elványozó tud-e izzadság nélkül produktumot előállítani? Hát valószínű, hogy nem. Mert ahhoz erő kell, ahhoz izzadság kell. De azt is látjuk, hogy a lelki munkának az elvégzése, Krisztusnak a megváltó munkájának az elvégzése se történik, mi nélkül fáradtsággal, vesződtséggel, verejtékkel. De ez nem az engedelmesség, testvérek. Az engedelmesség az, hogy ő meghalt az Isten rendelése szerint. Hány és hány hívő ember van, aki félig tölti be az Istennek fogadott engedelmességet. Szenved, és bealszik. És azt mondja, hogy én nem akarok tovább szenvedni, és abba hagyja. És visszamegy a világba, és ismét pogány lesz, ismét bűnök közt fog élni. És azt mondja Jézus, az ilyennek az állapota 7-szerte gonoszabb lesz, mint a megtérése előtt. Jaj az ilyen embernek. Jaj az olyan embernek, aki csak e világba bízik, és e világba próbál berendezkedni úgy, mintha az örök életről lenne szó. A mi szenvedésünk, amit a Krisztus miatt hordozunk, az tanít bennünket az engedelmességre. Ha Krisztus példát adott nekünk abba, hogy ő belehalt az engedelmességbe, akkor ki vagy te követe, ki vagy te szolgája, hogy többre vágysz, nagyobb karrierre vágysz, mint az Úr Jézus. Mit mond Jézus az ő követeiről, az ő szolgáiról? Nem lehetnek nagyobbak, mint az ő uruk. És amikor mi szenvedünk Jézusnak a nevéért, nem szenvedünk eléggé Jézusnak a nevéért, mert ilyen próba még bennünket nem ért. Sokkal kisebb próbák érnek bennünket. Azt kérdezi ma a Szentlélek tőlem is, és tőled is, testvér, hogy beharcol-e ebbe a próbába, beleharcol-e ebbe az imádságba, vagy kérsz erőt a mennyei angyaltól, hogy Uram, erősítsél meg a te kegyelmed által, hogy tudjak menni, és be tudjam tölteni azt az engedelmességet, amire engem elhívtál. Sőt, Uram, nagyobbat kérek, hadd halljak bele a te akaratodba. Pál apostol mit mond magáról? Jézus Krisztussal együtt meg vagyok feszítve. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Borzasztó meghalni önmagunknak. Borzasztó bele szenvedni mindazt, amit Isten ad ránk, próbát, amit Isten megenged, kísértés, támadást az életünkben. De ha Jézus Krisztus, az Isten fia, a szenvedés által tanulta meg az engedelmességet, akkor mi hívő emberek nem kérhetünk többet az Istentől, nem kérhetünk nagyobbat az Istentől. Viszont egy dolgot kérhetünk, amit Jézus megkapott az angyaloktól, de mi több segítséget kapunk, mint amit Jézus lehívhatott volna. A mi betegségeink, a mi fájdalmaink, a mi sebeink elhordozására is meghalt az Úr Jézus. Amikor szegek, amikor sebek vannak az életedben, gondolj Jézus Krisztus kereszt áldozatára. Ő ezekért a fájdalmakért, sértődöttségekért, bántalmazásokért is meghalt. Amikor betegség gyötri ki a te testedet, gondolj arra, hogy Jézus ezekért a betegségekért is meghalt. És kérhetsz erőt az Istentől a betegség elhordozására, vagy kérhetsz gyógyulást az életedben. Nagyon megrázó volt múlt hét szombaton kint a temetőben állni egy 3 hónapos ember koporsója mellett. Látni a szülőket, akik második gyermeküket temették el. És ami még megrázóbb volt, a temetés után kiállt az apa, és azt mondta, hogy Istennek az akaratába megnyugodva temetjük el a fiunkat. Az egri Golgota pásztornak a fia, második gyermeke, Misike, megszületett decemberben és márciusban elment. 3,5 hónapot élt. Azt is betegen, különböző nehézségek között. Egy anyának, egy apának eltemetni a saját gyermekét talán a legnehezebb lehet. Főleg így, hogy még meg se ismerték rendesen azt a szemét. Isten ettől többet adott. Ő azt a fiát adta életünk, akivel együtt teremtette a mindenséget. Akire nézve teremtette az embert. Ő ezt az embert, ezt a szemét, ezt a szellemi lényt, Jézus Krisztust adta azért, hogy mi éhessünk. És mi nyavajgunk, meg belealszunk az imádságainkba. Hadd bátorítson bennünket Jézus Krisztusnak az engedelmessége, az ő hűsége az Isten iránt, bár nehéz volt, bár majdnem feladta, de nem adta fel, mert kért erőt az Istentől. Vannak olyan imádságaink, amiben nem bele aludni kell, hanem bele törődni kell, hogy az Isten nem hallgatja meg, mert butaságot, rosszat kérünk. Nem jól kérjük azt. Kezdjünk el akkor másképp imádkozni, vagy cselekedjük meg az imádságunknak a teljes ellenkező részét, az ellenkező dolgait. Mert valószínű, hogy az lehet az Isten akarata. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy vannak olyan poharak, amiket az Isten azért adott, hogy kiígyuk, hogy lenyeljük, hogy megemészszük. De mi érezzük annak a rossz illatát, a rossz szagát, és nem akarjuk kiinni. De ha csak ezáltal tanuljuk meg az engedelmességet, akkor van-e mód arra, Krisztus után, hogy másféleképpen tanuljuk meg az engedelmességet? Ha Krisztusnak, az Isten fiának nem volt, akkor nekem sincs. De ha Krisztus megcsinálta, és 3. napon feltámadt, és most is él, akkor ez a hit, amit ő ad, az ő drága szent lelke által kegyelmi ajándékként, ez ad nekem erőt, bátorságot és kitartást. Mit mond Pál apostol a kereszt
erről szóló történetről. Azt mondják a zsidók, hogy ez botrán. Az Isten fiát megölni. Az Isten fia, aki másokat megment, magát nem tudja megmenteni. Hát ez botrán, hát ez borzasztó dolog. Hát a ruhájukat szakadták meg. Mit mondtak a pogányok Krisztusnak a keresztjéről? Hogy őrültség, butaság. Miért? Milyenek a görög istenek? Most ne a reklámon gondoljunk, hogy joghurtot esznek a felhőkben, hanem a valódi görög istenek, akik szintén bálványuk, mint a reklámban, ők milyenek testvérek? Mikor halnak meg a görög istenek? Voltál már görög isten temetésén? Nem. Mert azok nem halnak meg a legenda szerint. Hát hogy lehet egy isten, hogy meghal? És ki által? Emberek által, katonák által. Hát akkor ő nem is isten, hát akkor ez bolondság. De mit mond Pál? Neki micsoda ez a botrány és ez az őrültség? Neki micsoda a keresztről szóló üzenet? Neki maga az élet. Ha nem érted, nem baj, én sem értem. Nincs az az ember, aki érteni a keresztről szóló történetet. De az Isten ad nekünk hitet, hogy elhiggyük. Csak valaki elfogadja ezt az ajándékot, Istennek a kegyelmi ajándékát, az örök életet, és hisz a keresztbe, ami bolondság, ami őrültség, ami akár botrány, mert úgy gondolom, amikor kiosztottam ezeket a szegeket, emberek megbotránkoztak, hogy ez mire jó, mire lesz ez jó, egy ilyen véres szöget hazavinni, kitenni a nappaliba, a konyhába, a vitrínbe betenni. Mire jó ez? Miért nem jó ez a csupasz kereszt? Ez a lelakozott kereszt, ez a lecsiszolt kereszt, ez mire jó? Hát testvér, semmire, mert ebben nem botránkozunk meg. Ezt nem tartjuk őrültségnek. Ezt igen. Tuti végén nem volt nagy pénzeken, hogy ilyen véres keresztet osztott valaki. És nem borzolni akarom a kedélyeket, hanem felhívni újból a figyelmünket, hogy ez egy véresen, komolyan megtörtént valóság volt. Az, hogy mi most itt ülünk és nagypéntekről beszélünk, hogy Krisztus vérét vesztük úrvacsori alkalmakról, és esztük a kenyeret az ő testeként, az valóban megtörtént. És ez adja nekünk az életet. Azért volt ez Krisztus életébe, hogy a te életedben ez ne történjen meg. És mit mond Jézus a testi halálról? Nem kell tőle félni. Nem kell tőle félni. Krisztus a halálnak a szenvedését, a halálnak a félelmét is elvette a kereszten. Az első vértanú, István, amikor ölik meg a követkel, mit mond? Mit kiált a körülötte álló hívőknek? Látja az eget megnyílni. Látja az eget megnyílni. Nagyon sok vértanú elmondta azt, amikor mágián égették őket, megbeszélték a gyülekezettel, hogy ha nem fáj, akkor adnak egy bizonyos jelet. És sokan azt a jelet adták, hogy nem fáj a tűzhalál. Nem fáj kődobálás, nem fáj a nyilvessző, nem fáj az a kínzás, amit tesznek vele. A fizikai halált, fizikai fájdalmat Jézus Krisztus a Golgotán elszenvedte. Egy halál nem van, ami örök szenvedést fog okozni annak, aki nem hisz Krisztusba. Ez pedig a második halál. Az a halál, aki nem hisz Jézus Krisztusnak a bolondságába, a botrányába, nem hisz az ő megváltó művébe, örökre elszenvedi az Istennek a haragját. Lapozzunk a római levél második részéhez. Tehát a római levél második részén nyissuk ki a Bibliát, és azt mondja itt Pál, az első versről fogom olvasni. Ezért nincs mentsége, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel. Azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekszenek. Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől. Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. Istennek a jósága, a Krisztusnak a keresztje bennünket mai napon is újból megtérésre ösztönöz. Sajnálod Jézust, és ítélkezel mások bűne felett, mert tudjuk, hogy mi van a római levél első részében leírva. Mindenféle erkölcstelenség, amiket az emberek tesznek. Menjél ki az utcára, kapcsolod be a tévét, az internetet, és látod a római levél első fejezetét. Valóságosan. Véresen. Úgy, ahogy az van. Mivel te jó vagy, mivel te sajnálod Krisztusnak a szenvedését, az ítélkezés bűnébe esel. Ne ítéljük meg, ami a világban van. Ítéljük meg magunkat, az Istennek az igéje ítéljen meg bennünket, és szerezzen nekünk ez örök üdvösséget. Amen. Menjünk az Úr elé imádságban, és arra kérem a testvéreket, hogy forduljunk össze úgy, ahogy ülünk, kisebb csoportokban, ketten, hárman, ahogy kiadja a sor, és adjunk hálát Istennek a drága kegyelmért, adjunk hálát a üzenetért, imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük neked a keresztről szóló üzenetet a Bibliában. Köszönjük, hogy valamennyi evangélium megörökíti ezt a titkot, amit olvashatunk. És köszönöm, hogy ez a titok az életünk része lehet mindazoknak, akik ezt elhisszük és ezt valljuk. Köszönöm, Úr Jézus, hogy te most is arra hívsz minket, hogy sírjunk a bűneink fölött. Nem azok a bűnök fölött, amiket elvettél már, hanem amiket ma ismertünk fel az életünkben, amiket most mutat meg a Szentlélek. Uram, add, hogy tudjunk mindig sírni a bűneink fölött. Ne engedd, hogy jónak, ne engedd, hogy valami kiváltságosnak tekintsük magunkat, azért, mert gyülekezetbe járhatunk. Igen, ez egy kiváltság, igen, ez egy áldás. De ne engedd, hogy elbízva magunkat elesünk, kísértésbe jussunk ismét. Ne engedd, hogy a halál erőt vegyen rajtunk. Hanem Uram, te indíts minket újból és újból megtérésre, megújulásra. Te tápláld a mi életünket a Szent Lelked által. És köszönöm, hogy te újból és újból szólsz hozzánk. Újból és újból meg akarsz minket áldani te kegyelmi ajándékoddal, az örök élettel. Uram, bocsáss meg, amikor ezt eldobjuk magunktól, amikor ezt nem kérjük, hanem magunktól akarunk megigazulni, mi a törvény által. Uram, tudjuk ezt elvetni, és tudjuk kérni a te kegyelmedet. Tudjuk kérni oltalomként a te véredet az életünkre. És köszönjük a Bibliában az ószövetségi előképet, a páska báránynak a kiontott és összegyűjtött vérét, amit rákentek az ajtóra, a bejárati ajtóra, pont azért, hogy az öldöklő angyal ne hatoljon be abba a házba, és ne ölje meg az elsőszülöttet. Uram, hadd legyen a te véred jelként az életünkön, oltalomként, hogy a gonosz, amikor támad, akkor mutassunk rá a sebeidre, mutassunk rá a véres keresztre, a szegekre, és mutassunk rá az üres sírra, amiben te nem vagy, mert megjött, visszajött a te életed, és feltámadtál, és visszamentél a mennybe, az Atya Isten jobbjára, és te most helyet készítesz számunkra. Főpapként szolgálsz, közben jársz, érettünk valamennyiünkért, minden emberért, hogy a te üdvösségedet elfogadva megtérjenek. Uram, imádkozok azokért, akik elmaradtak ettől a gyülekezettől. Te szólj hozzájuk rajtunk keresztül, vagy más forrásokon keresztül. Jöjjenek vissza a kereszthez, jöjjenek vissza a kegyelembe. És imádkozzuk azokért, akik még megtérés előtt vannak. Uram, te adjál nekünk olyan hiteles keresztény életet, hogy jó hatással, jó befolyással legyünk rájuk, hogy legyen vonzó Krisztusnak az a keresztje, legyen vonzó Krisztusnak a jó illata, ami belőlünk árad. Köszönöm, Úr Jézus, hogy meghallgatsz, és az én imádságomat, és valamennyünk imádságát lefordítod az Atya Istennek úgy, ahogy ezt mondani kell. Mi nem is tudunk jól imádkozni. De köszönöm, hogy ennek ellenére bátorítasz bennünket, hogy imádkozzunk szüntelen. Keressük a te akaratodat, és cselekedjük meg a te akaratodat. Amen. 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 Ezek a szegek, ezek maradjanak a testvéreknél, ezt én ajándékba adom. Vigyázzunk erre, hogy ne sértsük meg a combunkat, hogyha a zsebünkbe tesszük, vagy nehogy elfelejtsük. De
megtarthatjuk őket, hogy megtarthatják a testvérek, hogy azt tesznek fel, amit akarnak. Én remélem az üzenet, hogy átment, és annak az emléke segít bennünket a további hívő életben.